Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és szokás szerint a gyerekekhez szeretnék röviden szólni először. Kedves gyerekek, tudjátok-e, hogy a Bibliában hányszor van szó esküvőről? Ugye a régi időkben is voltak esküvők, és sokszor van szó a Bibliában esküvőkről, de csak Jézus életében is kétszer. Jézus maga is részt vett egy mennyegzőn, a kánai mennyegzőn, ahol még csodát is tett, ahol vizet mustá változtatott, de aztán később mondott egy példázatot is egy esküvőről, ami azt mutatja be, hogy mi mindannyian egy ilyen esküvőre várunk. Beszélgettünk már erről, hogy bizonyos értelemben mi vagyunk a mennyasszony, és Jézus a vőlegény, akit mi várunk, és vele fogunk találkozni mindannyian. De képzeljétek el, hogy esküvő az állatvilágban is van. És a mai alkalommal egy olyan állatról szeretnék nektek szólni, ahol ez nagyon látványos. Ugye pingvinek minden helyén élnek a földnek, talán sokan azt gondolják, hogy csak a sarkvidékeken élnek pingvinek, de nem, nagyon sok helyen élnek, gyakorlatilag minden szélességi fokon élnek pingvinek, de a mai alkalommal én mégis a déli sark pingvinjeiről, a császár pingvinekről szeretnék szólni. Ezek a pingvinek nagyon különleges helyen és módon tartják az esküvőjüket, ugyanis összegyülekeznek több ezres csoportokba, akkor, amikor a leghidegebb és a legsötétebb van. Tudjátok, a sarkvidékeken ott nem úgy vannak a nappalok meg az éjszakák, mint nálunk, hogy van ugyanannyi ideig körülbelül világos, aztán meg ugyanannyi ideig sötét, vagy pedig ezek naponta váltogatják egymást, hanem ott fél éven keresztül éjszaka van, fél éven keresztül pedig nappal. És a Jóisten olyan ösztönt adott ezeknek a császár pingvineknek, hogy akkor kezdenek összegyülekezni, mikor jön az éjszaka, mikor fél éves éjszaka van, és a leghidegebb. Itt találkoznak egymással a fiú és a lány pingvinek, és udvarolnak a fiúk a lányoknak, méghozzá úgy, hogy egy halat tesznek lejléjük, és a lány pingvin elfogadja a halat, akkor ők egy pár lesznek, de ha nem fogadja el, akkor tovább kell keresnie a fiúnak. És bizony sokszor visszautasítják a halat, mert nem szimpatikus nekik, és tovább kell keresni. Miután azonban megtalálta egymást egy fiú és egy lány pingvin, 14 napig járnak együtt. Ugyanúgy, mint ahogy itt az embereknél is, nekünk mi sem, ahogy megismerünk valakit, egyből házasodunk össze, hanem egyből először meg kell ismerkednünk egymással. És ezek a pingvinek 14 napig ismerkednek egymással, és ezután sor kerül az esküvőre. Ez egy hatalmas esküvő, mert több ezer pingvin van együtt, és egyszerre tartják az esküvőjüket. Ezután az esküvő után, mint ahogy a legtöbb család életében is, hamarosan gyermek áldás következik, 25 nap után raknak le a pingvinek egy tojást. Ugyanis habár ők nem tudnak repülni, mint más madarak, és még a víz színén se tudnak úszni, mint a kacsák, nagyon különböznek minden madártól, de mégis madarak. Ők a víz alatt tudnak úszni, és totyogni tudnak egy helybe. Madaraknak számítanak, ezért tojást raknak. 25 nap után lerakják a tojást, és nagyon érdekes a munkamegosztás közöttük, mert először természetesen az anyuka, aki rakta a tojást, ő gondozza a tojást, de hamarosan átveszi az apuka. És 52 napon keresztül ő kelti ki a tojást, az anyuka pedig boldogan nézi ezt a családi idillt, ahogy az apuka foglalkozik a csemetével, és elmegy halászni, halat fogni nekik. Később aztán ezek a tojások ki is kelnek, de olyan kis apró pingvinek ezek, hogy még nem tudnak enni, ezért a szülők adnak nekik az ő csőrükből, abból a halból, amit ők bevesznek a szájukba, és így tudnak táplálkozni ezek a pingvinek. Közben nagyon hideg van ám, nagyon hideg körülmények között születnek meg ezek a pingvinek, de összetartanak, mint hogy az esküvőt is közösen tartották, és az udvarlást is több ezres csoportokban. Ugyanígy ezek a pingvinek a tojás keltés alatt is összebújnak, úgyhogy mindegyik középre rakja a tojását, és a hátát tartja a hideg szélnek, hogy a hideg hóviharoktól megvédjék a tojásokat, és ugyanígy védik aztán a kikelt kis pingvineket is egészen addig, amíg meg nem erősödnek. Aztán mire elmúlik a tél, addigra lesznek akkorák a pingvinek, hogy egyedül is tudnak mászkálni, és a víz alatt halat fogni maguknak. Tehát nagyon különleges dolog, ahogy a Jóisten itt is gondoskodott erről, hogy hogyan találják meg a párjukat, hogyan tartják meg az esküvőt, és hogyan váljanak családokká ezek a pingvinek. Képzeljétek el, ahogy mondtam is az elején, nekünk is, mi is egy ilyen esküvőre várunk. Jézus eljövetele az olyan lesz, mint egy esküvő. Találkozunk Jézussal, a vőlegénnyel. De hát, ha valakinek esküvője lesz, akkor mit kell csinálni? Csak ki kell várni az időpontot? Hát ugye arra, ha valakinek esküvője lesz, arra nagyon készül. Arra ki kell választani a szép ruhát. Nekünk is szép ruhát kell fölvennünk, mire Jézus eljön. Ezt tudjátok, mit jelent? Mi a mi ruhánk? Ami jó cselekedeteink, ami jóságunk, ami jó jellemünk. Minél jobb valaki, annál szebb az ő ruhája lelki értelemben. Így nekünk is így kell készülnünk erre az esküvőre. És hát, ha valakinek közeledik az esküvő időpontja, akkor mikor gondol rá? Ugye nem ritkán, akkor minden nap arról gondolkodik, és minden nap arra figyel, hogy mivel készülhetne még el. Tudjátok, Jézus eljövetele milyen közel van? Sokkal közelebb van, mint bármikor, mióta a világ van. Nagyon közel van. Ezért legjobb, ha mi is erre minden nap gondolunk, és minden nap készülünk, és nem felejtkezünk el. Jézus eljövetelét várni, ez a mi hitünk, erről tanít a Biblia, és nagyon közel van hozzánk. Én ezt kívánom, hogy mi is készülhessünk minden nap erre az esküvőre. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek. Kedves gyülekezet, maradnánk ugyanennél a gondolatnál, és a mai alkalommal a 10 szűz példázatáról szeretném, hogyha közösen gondolkodnánk, amit Máté evangéliuma 25. fejezetében találhatunk meg. Úgyhogy akinél van Biblia, keressük is ki, vagy ha esetleg ki lesz vetítve, akkor ott lehet követni. Máté evangéliuma 25. fejezetéből az első verstől fogva olvasnánk el akkor először egyben ezt a példázatot. Máté evangéliuma 25. fejezetéből az elsőtől a 13. versig olvasom tehát. Akkor hasonló lesz a mennyek országalma 10 szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimentek a vőlegény elé. 5 pedig közülük eszes volt, és 5 bolond. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vittek az ő edényeikben. Késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadtak és elaludtak. Éjfélkor pedig kiáltás lett. Imhó jő a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkeltek mindazok a szüzek, és elkészítették az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondták az eszeseknek: adjatok nekünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig feleltek mondván: ne, talán nem lenne elegendő nekünk és nektek. Menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek ővele a mennyegzőbe, és bezáratott az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjöttek mondván: Uram, Uram, nyisd meg mi nekünk. Ő pedig felelvén mondta, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljön. Az ókori keleten ugye egy hagyományos procedúrája volt az esküvőnek. Talán még most is vannak ilyen hagyományőrző területek, még a mi országunkban is, ahol nem egyszerűen elmennek a templomba, vagy a házasságkötő terembe, és utána pedig tartanak egy fogadást, nem ennyiből áll az esküvő, hanem egy hosszadalmasabb procedúrája van az esküvőnek. Így volt ez az ókori keleten is. A vőlegény az ő kíséretével, rokonaival és barátaival együtt gyülekezett az apja házánál, és innen elindult a vőlegény kísérete a mennyasszony házához, hogy kikérje a mennyasszonyt, ahol találkozott a mennyasszonnyal és a barátnőivel, a kíséretével, és visszamentek a vőlegény apja házához, miután egyesült a két menet, mert az esküvői vacsora hagyományosan mindig ott volt. Tehát ez a folyamata ennek a esküvőnek, amit itt ez a példázat bemutat. És azt olvassuk itt, hogy úgy, ahogy ma is szokott lenni, az esküvőn hagyományos volt a késés, itt is késett a vőlegény az ő kíséretével, és a mennyasszony barátnői, akiket a szüzeknek nevez, vagy a koszorús lányokkal helyettesíthetnénk be ma, ők pedig a hosszas várakozásban elszunnyadtak és elaludtak. Ugye a hagyományos késésen túl itt azt olvassuk, hogy itt valami rendkívüli késésről van szó, hiszen a vőlegény csak éjfélkor érkezik meg, ami már ugye azért még ebben a felállásban is szokatlan volt. Ezért aludtak és szunnyadtak el. Közvilágítás ugye akkor még nem volt, éppen ezért, mivel az esküvő, ahogy látjuk Jézus idejében, és általában több napig tartott, és az éjszaka is beleesett, a lámpásaikra kellett hagyatkozzanak, tehát ez egy nagyon fontos dolog volt, hogy a két menet akár sötétben is tudjon egyesülni és vonulni, hogy megfelelően fel legyenek töltve a lámpásaik olajjal. Ugye mindannyian komolyan készültek, mint ahogy egy esküvőre általában mindenki komolyan készül, de voltak, akik nem voltak mégsem elég gondosak a felkészülésben, és nem volt elég az olaj a lámpásukba, és teljesen elaludtak, utána pedig nem volt lámpásuk, amivel megtalálják a menetet és utolérjék őket, illetve a vőlegény házához odaérjenek, már későn érkeztek oda, és ezért kiszorultak a mennyegzőről, pedig nagyon szerettek volna ott lenni. Tulajdonképpen ezeknek a csalódása az egyik fő mondani valója a példázatnak. Ugye így kezdődik egy ilyen szóval ez az egész példázat, hogy akkor hasonlatos lesz a mennyek országa. Amikor Jézus így kezd egy példázatot, vagy akármilyen mondani valóját, akkor mindig meg kell nézni az előzményt, hogy mihez kapcsolódik. Jézus nagy profétikus beszéde van ugye itt előtte közvetlenül Máté evangéliuma 24. fejezetében, amikor Jézus megdöbbentette a tanítványait azzal a kijelentésével, hogy Jeruzsálemben kőkövön nem marad. Amikor a jeruzsálemi templom épületeit mutogatták a tanítványok Jézusnak, és sétálgattak ott, nagyon nagy büszkeséggel és hálával töltötte el őket, hogy ilyen gyönyörű épületük van, habár ez nem is a legdicsőségesebb templom volt, volt ennél még nagyobb és még dicsőségesebb templom, ugye a Salamoni templom, de még ez is tulajdonképpen a világ egyik csodájának számított. És Jézus erre azt felelte, hogy bizonyít kőkövön nem marad. Tanítványokat ez annyira megdöbbentette, és annyira hozzá kapcsolódott az ő hitük és vallásuk a jeruzsálemi templomhoz, számukra a jeruzsálemi templom vége a világ végét is jelentette. És Jézus ezért mondta el a nagy apokaliptikus vagy profétikus beszédét, mivel elmondta a Jeruzsálem pusztulását is, de ezen jóval tolmutatott, és az idők végezetére vonatkozó jövendőlést is magában foglalta ez. Tehát, hogy mik lesznek az előzményei Jézus második eljövetelének, milyen lesz a világ állapota, és mik lesznek a jelei ennek. Aztán ugye arról is beszél itt Jézus, hogy az Isten országa lesz hasonló ez a 10 szűzhöz. Jézus sokszor a példázatait az Isten országáról mondta, ugye az Isten országa alapelveit kell ez alatt értenünk. És erre egy példát szeretnék mondani szemléltetésül. Olyan ez, mint amikor van egy nagykövetség épülete, ugye itt éppen a közelben vannak ezek, és ha valaki megfigyeli, ott mindig máskor vannak kint a zászlók, máskor vannak az ünnepek, tulajdonképpen egy más ország törvényei szerint élnek, akik ott vannak a nagykövetségen, egy adott országon belül. Tulajdonképpen Jézus is erre akart tanítani bennünket, ha bár ebben a világban élünk, és még Jézus az utolsó imájában is, a tanítványaiért mondott imájában, és ezt kérte az atyától, hogy nem azt kéri, hogy vegyen ki minket a világból, őrizzen meg a gonosztól. Nekünk itt ebben a világban kell élnünk, de mégis élhetünk egy másik ország törvényei szerint, a mennyek országa törvényei szerint. Ilyen értelemben mondott Jézus példázatokat az Isten országáról, és így kell értenünk ezt a példázatot is. Aki az Isten országába készül, ha bár ebben a világban él, ahol nem csak a világtól kell megóvnia bennünket az Istennek, hanem attól a kor szellemtől is, amire ez lesz jellemző, ez az alvás és ez a langyosság, ami Laodicea népét jellemzi. És ha mi az Isten országába készülünk, akkor nagyon kell ügyelnünk arra, hogy nem elég, hogy gondosan készülünk, de végül úgy készüljünk, hogy ott is lehessünk ezen a mennyegzőn. Isten országa ilyen értelemben, tehát a mindenkori hívő nép is, és nekünk szól tehát ez a üzenet. Nagyon fontos ezt rögzítenünk magunkba, mert sokszor úgy gondoljuk, hogy a 10 szűz példázata az esetleg a világnak szól, vagy pedig a kereszténység összegészének, de mi olyan könnyen a maradék közé soroljuk magunkat, hiszen mi komolyan tanulmányozzuk a Bibliát, és olyan közösségben járunk, ahol a Bibliát a legfontosabb helyre teszik, és ezért sokszor olyan automatikusan úgy gondoljuk magunkat, hogy már helyzetünknél fogva mi az okos szüzek közé tartozunk mindenképp. És nagyon fontos azért tisztázni ezeket az előzményeket, hogy Jézus ezt a példázatot nem azoknak mondja, akik nincsenek tisztában a Biblia tanításaival. A mindenkori hívő népnek mondja, mondhatni a maradék hívő népnek, mert annak is csak egy része lesz, aki végül ott lehet a mennyegzőn. Aki elég gondos lesz ahhoz, hogy végül ott lehessen rajta. Tehát mondhatni, ez a példázat tulajdonképpen pont nekünk szól. Három ismertető jelet sorol föl, és három különbséget ezekről a szüzekről, tehát rólunk. Nézzük meg először a három fő ismertető jelet, tehát az utolsó idők hívő népéről. Tehát ez a három ismertető jel ugye azokat kell, hogy jellemezze, akik azt a csoportot, akik nem feltétlen egy egyház vagy felekezet, hanem akikre ez a három dolog lesz jellemző. Ők képezik majd Isten népét. Jézus erről máshol is tanított, hogy nem egy szervezet fogja csupán magában foglalni az utolsó idők hívő népét, habár Istennek mindig van egy egyháza, aki képviseli az ő beszédeit, de végül az üdvözülők azok nem csak onnan fognak kikerülni, hanem azok lesznek azok, akik meg fognak felelni ezeknek az ismertető jeleknek. Próbáljuk meg akkor számba venni, hogy mik ezek az ismertető jelek, és itt a segítségeteket is kérném, hogy mi az, ami közös ezekben a szüzekben, mi az a három dolog. Mindannyiuknak van lámpásuk, akkor kezdjük ezzel. A fény, a világosság jelképe ugye végig vonul a Biblián. Jézus is sokat beszélt róla, de már az Ószövetségben is olvashatunk róla, hogy minek a szimbóluma a lámpás. Nézzük meg például a 119. Zsoltár 105. versét. 119. Zsoltár 105. verse a következőt mondja. Az én lábamnak szövét neke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Mit mondhatunk tehát, ugye könnyen beazonosítható jelképekről van szó, hogy akkor a lámpás szimbóluma mit jelképez? Igen, volt itt egy szent lélek. Bizonyos értelemben majd erről is lesz szó, de ez alapján, az ige alapján mit mondhatunk, hogy közvetlenül mit jelképez? Az ige világossága. Tehát ez lesz az első közös jellemzőjük az utolsó idők hívő népének, hogy a kezükben van az ige világossága. És ez nem csak elérhető számukra, tehát nem csak úgy van ez a lámpás náluk, nem csak úgy elérhető számukra, hogy ott van a könyves polcon a Biblia, hanem azt olvassuk, hogy előveszik az ő lámpásaikat, tehát használják is, tanulmányozzák is az igét, beszélnek is róla, foglalkoznak az igével. Tehát ez már leszűkíti, azt mondhatjuk, a kereszténység összegészét, mert a kereszténység nagy része sajnos azt mondhatjuk, hogy nem Biblia tanulmányozó keresztény ember, hanem elérhető számukra az ige, meghallgatják a templomban, a gyülekezetben, otthon, ott van a könyvespolcon, de kevés az, egy szűk csoport az, aki az ige tanulmányozójának is mondható. De hogy még szűkítsük a kört, a Biblia más értelemben is szól a lámpásról, azon kívül, hogy ez az ige összegészét jelképezi. Tudja esetleg valaki, hogy milyen értelemben szól még az ige a lámpásról? Szövétnekről. Nézzünk meg akkor egy igét, Péter második levele, első fejezet 19. versét. Péter második levele, első fejezet 19. verse a következőt mondja. És igen, biztos nálunk a profétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal virrad és hajnal csillag kél fel szívetekben. Mit mond ez az ige? A Biblia egészén belül mire szűkíthető még a lámpás vagy a szövétnek szimbóluma? A proféciák világossága. Tehát ez a csoport nem csak a Biblia általános tanításait ismeri és tanulmányozza, hanem ahogy mondtátok is, a proféciák tanulmányozói is. Ez már még egy szűkebb csoport, ugye? Akik ismerik, tanulmányozzák a proféciákat. Könnyen leírjuk a bolond szüzeket, hogy hát ők bizonyára nagyon felszínes keresztények. De már ebből is láthatjuk, hogy nem a felszínes keresztényekről van szó, hanem azokról, akik komolyan veszik az igét, és azon belül is a proféciákat. Ugye a lámpásra mikor van a legnagyobb szükség? Ugye amikor a legsötétebb van, a történelem legsötétebb időszakaiban. Habár azzal záródik ez a példázat, hogy sem a napot, sem az órát nem tudhatjuk, ez nem azt jelenti, hogy semmit nem tudhatunk Jézus eljövetelének az idejéről. Pontos időt nem tudhatunk, de azt tudhatjuk, hogy amikor a történelem legsötétebb időszaka lesz például, akkor lesz legnagyobb szükség a lámpásra, és akkor már közel van Jézus eljövetele. Az utolsó időre sok ilyen profécia vonatkozik, amiről ez szól, hogy a profécia lámpására van szükség. Dániel könyve 12. fejezetében például a következőt olvashatjuk, idézném a 4. és a 9. 10. versét Dániel könyve 12. fejezetének. Ez így hangzik, 4. vers. Te pedig, Dániel, zárd be beszédeket, és pecsételd be a könyvet a végső időkig. Tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás. És a 9. vers. Menj el, Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve beszédek a vég idejéig. Megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan, az istentelenek pedig istentelenül cselekszenek, és az istentelenek közül senki sem érti, de az értelmesek értik. Tehát azt mondja ez a jövendőlés már Dánielnek, hogy az utolsó időben sok bibliai jövendőlés fog megvilágosodni, amit egész addig a történelem során nem értettek, és nem is érthettek, mert erre a történelmi időszakra vonatkozik pont. És ezek a szüzek, ezeket a proféciákat fogják tanulmányozni, kutatni és keresni. Sokan foglalkoznak ma keresztények proféciákkal? Ugye nagyon kevesen foglalkoznak vele, és akik foglalkoznak is, azok közül is kevesen értik jól a proféciákat. Nagyon sok profécia értelmezés van, és a leggyakoribb értelmezések vagy a régmúltba, vagy a távoli jövőbe tolják az összes proféciának az értelmét. Akik megértik a korukra vonatkozó proféciákat, azok nagyon kevesen vagyunk, és talán még mi magunkról sem mondhatjuk, hogy ezekkel teljesen tisztában vagyunk. Ezeket még nekünk is tanulmányoznunk kell, hogy ez az első ismertető jel érvényes legyen ránk. Tehát ez az első dolog, amit kiemelhetnénk, hogy előveszik mindannyian a lámpásaikat, mind az okos, mind a balga vagy a bolond szüzek. Mi a másik ismertető jelük három közül? Köszönöm szépen, tehát kimennek a vőlegény elé. Mit jelent ez? Ugye már a gyerekeknek is szóltam erről az elején, hogy mit jelent Jézus eljövetelére készülni. Itt is nem csak azt olvassuk, hogy várják a vőlegényt, hanem hogy kimennek elé. Nem csak hisznek Jézus közeli visszajövetelében, hanem készülnek is rá. Ugye mikor megyünk ki valaki elé, akit várunk? Amikor már eleve tudjuk, hogy közel van, ugye a proféciák lámpása alapján ezek a szüzek beazonosítják időileg is, hogy közel van az ő eljövetele, és még mikor, ha már nagyon itt kellene lennie, de ugye késik, és mi pedig nagyon várjuk azt a valakit. Ugye gyerekeken szoktuk látni mi is, hogyha várunk valakit, és kicsit később érkezik, mint amikor mondjuk, hát már kimennek, már nem bírnak bent maradni a lakásban, kimennek legalább az udvarra, hogy várják őt, ha még többet késik, akkor már az utcára akarnak kimenni, hogy lássák, mikor érkezik. Tehát ezek a szüzek mind így várják Jézus eljövetelét. Tehát nem hátradőlve, hanem komolyan készülnek rá. Kérdezném itt is, hogy így van-e ez a keresztény közfelfogásban? Napra készen várják-e a keresztények Jézus eljövetelét? Nagyon elhalványult a keresztény köztudatban az egyáltalán, hogy Jézus eljövetele az valóság-e. Sokan nem is hisznek ebben, hogy konkrétan várható Jézus eljövetele szemmel látható módon. Sokan azt mondják, hogy ugye majd ez valamilyen lelki értelemben fog bekövetkezni, egyesek azt tanítják, szintén proféciák alapján, csak különleges értelmezés alapján, hogy ez már meg is történt, tehát Jézus eljövetele lélekben már megtörtént, és itt van közöttünk. Sokan arra gondolnak, hogy majd egy aranykorszak jön el a földre, és Jézus úgy jön el, hogy tulajdonképpen itt teszi virágzóvá a földet, és itt alapítja meg az ő országát. Ugyanúgy képzelik el tulajdonképpen, mint Jézus eljövetelekor a zsidók. Melyik az a nézet, ami miatt alig esik szó Jézus eljöveteléről? Ugye ez a nézet az, hogy úgy gondolják, hogy várni Jézus eljövetelét, az fanatizmus, mert arról alig lehet tudni valamit. Sem a pontos időt, sem a napot, sem az órát nem tudhatjuk, és éppen ezért Jézus eljövetele majd egyszer csak be fog következni, de tulajdonképpen erre készülni nem lehet, várni pedig értelmetlen. Ugye sokan így gondolkodnak erről, és így tanítja sok keresztény tanító az erről szóló részét a Bibliának. De az, hogy nem tudhatjuk a pontos időt, ugye már korábban is utaltam rá, az nem jelenti azt, hogy semmit nem tudhatunk róla. Igen, a napot és az órát nem tudhatjuk, de az nem azt jelenti, hogy semmit nem tudhatunk róla. Például Jézus is nagyon sokat beszélt arról, hogy milyen jelekből ismerhetjük föl Jézus eljövetelének a távolságát. Máté evangélium 24. fejezetéből idézném, tehát Jézus nagy profétikus beszédéből a 32. verstől a 34-ig. Tehát Máté 24:32-től. De ezt mondja Jézus, a fügefáról vegyétek pedig a példát. Mikor az ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, míg nem mindezek meg lesznek. Tehát a pontos időn kívül azért sok mindent tudhatunk. Ugye Jézus itt Máté evangélium 24. fejezetében azért egy egész esemény sorozatot jelöl meg, jeleket jelöl meg, amiből láthatjuk, hogy milyen távolságra vagyunk. És azt mondja Jézus, hogy ezeket vegyük példának, és a fügefához hasonlítja ezt, hogy egy mezőgazdasági munkát végző ember pontosan meg tudja mondani, ha nem is lenne naptára, hogy mikor jön el a nyár egy termésnek az állapotáról. Azt mondja, hogy a fügefa is mikor zsendül, akkor tudják, hogy milyen távolságra van a nyár. És mi is erről vegyük a példát. A jelekből beazonosíthatjuk, hogy milyen távolságra vagyunk Jézus eljövetelétől. De abból, hogy nem tudjuk a pontos idejét, abból mi következik? Ja, az következne, hogy még jobban hátradőljünk. Éppen az ellenkezője, hogy még inkább készüljünk, mert nem tudhatjuk a pontos idejét. Azt tudjuk, hogy az éjszaka sötétségében, tehát mikor a világ bűn sötétségébe süllyed, és Isten népe is tulajdonképpen sötétségben ül, akkor kell eljönnie, de azért az éjszaka is szakaszokra bontható. Például Lukács evangéliumában beszél Jézus erről a 12. fejezet 35-től 38. versében, hogy miért ez a logikus cselekedet, hogy akkor még jobban készülünk, és még jobban várjuk. Lukács 12:35-től olvasom, tehát az ígét. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urukat várják, mikor jön meg a mennyegzőről, hogy mihelyt megjön, és zörget, azonnal megnyissák néki. Boldogok azok a szolgák, akiket az úr, mikor hazamegy, vigyázva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát leülteti azokat, és előjövén szolgál nekik. És ha megjön a második körváltáskor, és ha a harmadik körváltáskor jön meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák. Tehát azt mondja, hogy itt is egy mennyegző példáját hozza Jézus, hogy amikor várják a szolgák az ő urukat, hogy megjöjjön a mennyegzőről, de nem tudják pont mikor jön meg, akkor annál inkább készülnek, hogy abban a pillanatban vigyázva találja őket, mikor megjönnek. Aztán megint máshogy fogalmazza meg ugyanezt a gondolatot Jézus Márk evangélium a 13. fejezetében. Innen csak egy gondolatot idéznék, ezt nem muszáj kikeresni sem. Márk evangélium a 13. fejezet 33. versétől ezt mondja Jézus. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzátok, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura. Este, vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel. Tehát az éjszakának ugye nem is csak ilyen szakaszokra bontható, hogy este, vagy reggel, vagy közben néhány őrváltás, hanem este, éjfélkor, kakasszókor, vagy reggel. Tehát sok lehetőség van az érkezésre egy éjszakán belül is, és nekünk is nem tudhatjuk, hogy az éjszakának pontosan melyik szakaszában fog megjönni. Tudjuk, hogy éjszaka fog megjönni, de nem tudhatjuk biztosan azt, hogy éjfélkor vagy hajnalban, hanem lehet, hogy este, lehet, hogy kakasszókor, de az is lehet, hogy pont éjfélkor. Az is érdekes ebben a kijelentésben, amit Lukács evangéliumában olvastam, hogy nem azt mondja, hogy a mennyegzőre jön a házúra, hanem a mennyegzőről. Mire akar ez utalni? Valami hiba lenne itt ugye a fordításban, vagy sajtóhiba? Nagyon fontos, hogy még ebben is pontos a jézusi kijelentés, hogy a mennyegző nem azzal kezdődik, hogy Jézus megjelenik a földön, hanem hogy Jézus megszerezte az atyától a jogot, hogy eltörölje a népe bűneit, és a hatalom átvételt megvalósíthassa. Tehát tulajdonképpen, mikor már elkezdődik a mennyben az ítélet, az már a mennyegző kezdetének vehető, és az csak a végeredménye, mikor Jézus megjelenik a földön. Ugye a dánieli proféciák alapján tudjuk, hogy ez 1844-re tehető, amikor megkezdődött ez a vizsgálati ítélet, ugye ekkor járt le a 2300 éves profécia. Tulajdonképpen azóta már a mennyegző idején élünk, csak Jézus eljövetele még nem következett be. Nem a mennyegzőre várják a vőlegényt, hanem a mennyegzőről várják a vőlegényt, ez alapján, a jézusi kijelentés alapján. Tehát még azt is behatárolja, amit sok keresztény szintén félen ért, hogy mikor van ez az 1000 éves időszak, amiről a jelenések könyve beszél, ez a millennium. Tehát ez alapján azt mondhatjuk, hogy egyértelműen Jézus eljövetele után kezdődik meg, mert mikor eljön, akkor már a mennyegzőről jön. Tehát kimennek a vőlegény elé, előveszik lámpásaikat, ezeket foglalja magában ez a két ismertetőjel. Mi a harmadik ismertetőjel? A legevidensebb, legegyszerűbb. Hogy mindannyian milyenek? Szüzek, így van. Ugye a tiszta asszony a Bibliában mindig a hívő egyházat jelképezi. Jelenések könyve szól erről, egyetlen igét szeretnék csak idézni a sok közül. Jelenések könyve 14. fejezet 4. versét. Ez a következőt mondja. Jelenések 14.4. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjül. És talán még a következő vers is. És az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek. Ugye a tiszta tanítást elfogadó, de nem csak elfogadó, hanem az életét is eszerint alakító hívő nép az, akiket a Biblia szüzekkel jelképez. Ezzel szemben beszél ugye parázna asszonyról is a Biblia, a parázna lányokkal, például Jelenések könyve 17. fejezetében, ez az ellentéte lesz ennek a népnek, a hívő népnek, akik megalkusznak a világgal, megalkusznak más hamis tanításokkal. Tehát ez is egy fő ismertető jele ennek a csoportnak. Ebben hangsúlyoznám újra, hogy mindkét csoport hasonlít ebben a három ismertető jelben. Azért ez nagyon leszűkíti azt, akikre ez jellemző, nem? Szüzek, tehát minden hamis tanítástól és gyakorlattól mentesek, előveszik az ő lámpásaikat, nem csak a polcon tartják, hanem használják is, ismerik, tanulmányozzák a proféciát, és annyira várják Jézus eljövetelét, hogy kimennek elő. Mégis van három apró különbség közöttük. Talán egy kicsit olyan ijesztő is, hogy hát ha ez mind jellemző lenne teljes egészében ránk, hát akkor mi már nagyon boldogok lehetnénk. De mégis ez még kevés az üdvösséghez, ez alapján, a példázat alapján. Három apró különbség miatt. Ugyanis azt mondhatjuk, hogy akinél ez a három ismertetője megvan, még az sem biztos, hogy bemehet a mennyegzőre. Mi ez a három különbség? Próbáljuk számba venni. Nincs tartalék olajuk, igen. Ez az egyik, valóban. Mi egy másik különbség? Az közös dolog, de még különbség. Mi van közöttük? Öt közülük. Eszes, öt közülük bolond. És van egy harmadik is, ami nem tűnik elsőre különbségnek, de mégis az. Mindannyian elszúnyadtak és elaludtak. Tehát nem mindannyian ugyanúgy alszanak. Egyik csak elszúnyad, másik elalszik. Nézzük akkor sorba. Öt közülük eszes volt, öt pedig bolond. Ugye ezt mondja a példázat is elsőnek. Hát a mai értelemben, ugye, ahogy használjuk a bolond szót, az bibliai értelemben nem így van. Ma általában arra szoktuk mondani, hogyha valaki szellemi képességekben gyenge, vagy pedig valamilyen intellektuális tudása nincs meg, a Biblia teljesen más értelemben használja. Ki tudná megmondani, hogy milyen értelemben mondja a Biblia okosnak és bolondnak? Így van, Piroska mondta, hogy a homokra és sziklára épített ház hasonlatában fogalmazza meg Jézus ennek a definícióját, hogy ki a bolond és ki az okos. Máté evangélium a 7. fejezetéből olvassuk a 24. verstől. Máté evangélium a 7. fejezetéből a 24-től 27. verset olvasom. De ezt mondja Jézus: ha valaki azért hallja tőlem a beszédeket és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki kősziklára építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, de nem dőlt össze, mert kősziklára építetett. És ha valaki hallja én tőlem a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonló lesz a bolond emberhez, aki a fövényre vagy homokra építette az ő házát. És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, és összeomlott, és nagy lett annak romlása. Mit mondhatunk tehát, hogy akkor bibliai értelemben ki az okos és ki a bolond? Ugye a sziklára vagy homokra építeni, tehát Krisztusra, Krisztusba vetett hitre építeni a házát, vagy homokra, de mit jelent ez a gyakorlatban? Ugye, aki hallja a tiszta igei tanításokat, amikről beszéltünk, hogy ez a lámpás, és teljesen ahhoz szabja az életét, az az okos viselkedés és az okos magatartás. Aki pedig hallja ezeket, és tisztában van azzal, hogy mi lesz a következménye annak, ha megtartja ezeket, és mi, ha nem, és hogy milyen időket élünk, és mégsem elszabja az életét, hát ez a legnagyobb következetlenség. Ugye ezt nevezi a Biblia bolondságnak. Nem az intelligencia hányadostól, vagy nem az értelmi képességüktől függ ez, hanem hogy valaki az szerint éle, amit hall, amit megismert a Bibliából, ahhoz szabja az életét teljesen, vagy nem. Mit mondhatunk, hogy melyik lesz a többség? Azt mondhatnánk, hogy azért az lenne a logikus gondolat, hogy azért az okos szüzek többen vannak, mert hát ők tesznek logikusan. Tehát azt mondja, hogy 5 közülük eses, 5 közülük bolond. Tehát mindegyikből elég sokan lesznek, azt mondhatjuk. Nem biztos, hogy pontos százalékos arányt mondhatunk ki ez alapján, de hogy mindkettőből elég sokan lesznek. A laudíciai üzenet is azt tükrözi, hogy igen, vannak, akik tisztán ismerik az igét, de mégis úgy állnak hozzá, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire sincs szükségem, és nincsenek tisztában a saját állapotukkal, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, vak, szegény, mezítelen. Tehát a laudícia, aki a laudíciai állapotban van és marad, az a bolond szüzek közé soroltatik. Márpedig ez lesz az uralkodó állapot, azt olvashatjuk. Tehát ez a fő különbség, hogy az egyik megcselekszi a hallottakat, a másik nem. Ez egy látható ismertetőjel. Egyértelműen meg tudjuk mondani a másikról, hogy ő okos vagy bolond. Ugye látszólag nem mindig látszik, hiszen ugyanúgy a gyülekezetben is mind a két csoport eljár, ugyanúgy tanulmányozza az igét, ugyanúgy komolyan veszi Jézus előretelére való készülést, de a jelleme átalakulást azt nem mindig láthatjuk, hogy milyen szinten megy végbe. Itt sem azt olvasok a többiekről, hogy ők egyáltalán nem foglalkoznak ezekkel, hiszen tanulmányozzák és olvassák az igét, és valószínűleg vágyakoznak is a szerint élni. De végsősorban nem élnek egészen a szerint. Tehát ez részben azt mondhatjuk, hogy rejtett ismertetője. Valóban vannak látványos jelei, amiket észrevettünk, de nem biztos, hogy jól azonosítjuk be. Jézus is azt mondta, hogy a búza és a konkoly együtt növekszik, tehát még azt sem tudjuk mindig beazonosítani, hogyha valaki teljesen nem veszi komolyan az igét, hát még azt, hogyha valaki komolyan veszi, de a jellem átalakuláson nem megy keresztül. Aztán a másik, ugye, amit mondtatok, hogy mindannyian elszunnyadtak és elaludtak. Azt gondolhatnánk először, hogy ez egy ilyen szinoníma. De Jézus nem mondott fölösleges szavakat, hogy akkor most kétszer mondja el, hogy mindannyian elaludtak. De az eredetiben két külön szó szerepel. Az egyik az arra vonatkozik, az elszunnyadás, helyén álló szó, amikor valaki feszülten próbál figyelni, de el-elvillen a feje, lele csukódik a szeme. Olyan, mint amikor én itt például hosszan beszélek, és közben elálmosodik az ember a hallgatásában is. Látom én, hogy próbál figyelni, de néha azért csak lecsukódik a szeme. A másik szó viszont az elalvás arra vonatkozik, amikor valaki gondtalanul elalszik. Amikor nem is próbál ébren maradni, nem is erőlteti magát, nem is próbál igyekezni azon. Így már ugye elég nagy a különbség. Mivel a vőlegény késik, és a vártnál sokkal jobban elhúzódik a vőlegény eljövetele, ezt is szemlélteti a példázat időileg, hogy azért éjfélkor jön a vőlegény, ez számunkra is azt jelenti, hogy ha bár Jézus eljöveteléről már sokan úgy gondolták generációkkal előttünk, hogy már be kellett volna következnie, és készen volt minden, de még mindig nem jött el, tehát rendkívüli késésről van szó, ezt szemlélteti is ez a példázat, ugye, hogy csak éjfélkor kezdődik el a mennyegző, óhatatlan, hogy mindenki elaludjon. Mind az okosak, mind a bolondok. De máshogy alszanak az okosok, és máshogy a bolondok. Miért késlelteti az eljövetelt az Úr? mit mondhatunk erről? Így van. Péter második levelében olvashatunk arról, hogy azt mondja az ige, hogy nem késik el az ígérettől az Úr, hanem hosszan tűr értünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Minél több embert szeretne megmenteni, és ezért a késedelem nem ellenünk, hanem értünk van tulajdonképpen a cél, hogy mindenki megtérésre jusson. Nyilván tudja az Úr, hogy nem fog mindenki megtérésre jutni, de mindenkinek maximálisan meg akarja adni a lehetőséget erre, hogy megtérésre jusson. Ugye Jézus máshol is szólt erről az alvásról. A Lukács evangélium a 21. fejezetében olvashatunk erről, 34-től 36. verset idézném. Tehát Lukács evangélium a 21. fejezet 34. versétől a következőt mondja. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok meg törjön az a nap. Mert mint egy tőr, úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Tehát Jézus azt mondja, nagyon különböző okai lehetnek az alvásnak. Dobzódás, részegség, ugye a világ befolyása, de az élet gondjai is, amikor egyszerűen valaki a Jóistennel jár, de az élet gondjai annyira elvonják a figyelmét, hogy végső soron nem jut ideje arra, ami a legfontosabb neki. Elszunnyadtak és elaludtak. Ez tehát a második különbség. És az utolsó különbség, hogy egyiknek elegendő olaj, egyik csoportnak elegendő olaja volt, a másiknak kevés. Az olaj szimbóluma, erre már nem térnék ki külön, ugye a Bibliában mindig a Szent Lelket jelképezi, Zakariás könyve 4. fejezetében olvashatunk erről. Tehát elméleti ismerete, meggyőződése mindegyiknek van, de csak egyik csoportnak van igazán kapcsolata a Szent Lélekkel. Itt sem az a különbség, hogy az egyik csoportnak nincs olaja, a másiknak pedig van. Egyiknek elegendő, a másiknak kevés. Tehát itt sem szemmel látható a különbség. Mindennyiunknak vannak Istennel szerzett, Szent Lélekkel szerzett tapasztalataik. Részben vezeti mindkét csoportot a Szent Lélek, de az egyik csoportnak nincs elég tapasztalata a jó Istennel, nem adja át az életét annyira, hogy a legmegpróbálóbb körülmények között is meg tudjon állni. Nem számít ekkora késésre az egyik csoport, és mivel elhúzódik a vőlegény érkezése, arra már nem elég az olaj, hogy erre a hosszú várakozásra és az ezután jövő megpróbáltatásokra is elegendő legyen. Az is benne foglaltatik ebben, hogy a balga szüzeknek volt kapcsolatuk Istennel, de pont amikor a legnagyobb szükség lenne rá, addigra kialszik. Hogy ez a kapcsolat egyre inkább alább hagy és kialszik az idő előre haladtával. Ellen White-nak van egy mondata, ami engem nagyon elgondolkoztatott. Mondja, nem szükséges, hogy szánt szándékkal válasszuk az ellenség oldalát, elég, ha elhanyagoljuk a mennyel való kapcsolat ápolását. Elfogy az olaj magától is. Nem kell ezért külön erőfeszítést tenni, hanem egyszerűen, ha nem ápoljuk a kapcsolatot Istennel, ha nem szerzünk újabb tapasztalatokat, a régi tapasztalatok elhalványulnak, elgyengülnek, és kialszik a lámpásunk. A rengeteg hasonlóság mellett, tehát szinte elenyészőnek tűnnek ezek az apró különbségek. Pláne, hogy ezek főleg rejtett különbségek. Ugye mindkettőnek van olaja, csak mennyi. Mindketten elalszanak, csak mennyire. Hogy öt közülük okos, öt közülük bolond, tehát mennyire valósítják meg a hallottakat. A mi életünkben is lehet, hogy a Szentlélek hiánya nem tűnik annyira egetrengetőnek. Lehet emellett hívő, vallásos, advent váró életet élni. Sokan így vannak körülöttünk, még másokhoz hasonlítva sem fog kitűnni ez. Isteni vezetés nélkül élni tulajdonképpen. Lehet, hogy nem is annyira vesszük észre magunk sem a hiányt. Erről szól a Laudécia üzenet, hogy nem veszed észre, hogy te vagy a nyavajás, szegény, vak, mesztelen. Csak érezzük, hogy valami hiányzik az életünkből. De könnyen túllépünk rajta, mert sokan így vannak körülöttünk. És a hiány csak a szélsőséges körülmények között fog igazán megmutatkozni. De ha mi előre gondolkodunk erről, és nem soroljuk magunkat automatikusan az okos szüzek közé, akkor van lehetőségünk, hogy ezeket az apró különbségeket is felismerjük a saját életünkbe, és sürgősen elkezdhessük a változtatást. Ugyanis ezután hirtelen fordulat jön a példázatban is. Hosszas késés után hogyan érkezik meg a vőlegény? Ugye hirtelen. Egyszer csak kiáltás jön, imhol jön a vőlegény, jöjjetek elébe. Hangos kiáltás ugye akkor harsan fel, mikor már szinte itt van a vőlegény, mikor már nincs idő elkészülni, nincs már idő a felkészülésre. Ez a hangos kiáltás a Bibliában a késői eső idejével azonosítható. Mikor már az kiárad, mi, akik ismertük ezeket a tanításokat, nekünk már nem lesz időnk felkészülni. Azok még kapnak lehetőséget, akik akkor hallják csak meg ezt a tanítást. De akik ismertük, mi nekünk már nem lesz időnk erre. És hát ugye kicsit szívtelennek tűnnek itt az okos szüzek, mert mikor jön a vőlegény, próbálnak tőlük kérni a bolond szüzek, és hát nem adnak nekik, mert azt mondják, hogy lehet, hogy nekik sem lenne elegendő. Valóban szívtelenség ez? Ugye nem arról van szó, hogy nem akarnak adni nekik, hanem, hogy a szent lelket nem lehet mástól venni, csak az Istentől. Ezt nem lehet megosztani. Ez nem olyan természetű dolog, amit meg lehet osztani. Pedig hogy szeretnénk néha, nem? Hogy látunk egy hívő embert, és hogy adjál már egy kicsit abból a te hitedből nekem, hogy én is olyan erős tudjak lenni, mint te. De ezt mindenkinek magának kell megszerezni. Szülők is hogy szeretnének hitet adni a gyermekeiknek, nem? Átadni egy kicsit, hogy ők is várják úgy, és komolyan vegyék Jézus eljövetelét, mint mi. De ez nem egy megosztható dolog. Ezt tanulni és felkészülni lehet erre, de mindenkinek magának kell megszerezni ezt a tartalék olajat. Csak Istentől lehet venni, és csak erre biztathatjuk egymást. Végül pedig azt olvassuk, hogy bezáratott az ajtó, és akkor már nem volt lehetőség bemenni. Milyen ajtóról van itt szó? A kegyelem ajtaja. Így van, több helyen is utal rá a Biblia. Az ajtó hasonlatával jelképezi a kegyelmi idő lezárultát. Bezáratik az ajtó. Az özönvíz előtt kérdezném, hogy mennyi idővel zárta le Isten a bárka ajtaját. Uh-huh. Nem arra gondolok, hanem hogy az ajtó mikor záratott be a bárkában. És ez mennyivel volt az özönvíz előtt? Egy héttel, így van. Tehát a kegyelem idő is hamarabb lezárul az utolsó időben is, mint hogy Jézus eljövetele bekövetkezhet. Nem tudhatjuk, hogy pontosan mikor zárul le fölöttünk. Tehát ezért a felkészülést nem halogathatjuk a végsőkig, és éppen ezért nem adja meg Jézus az ő eljövetelének pontos idejét. Mert akkor igencsak a végére hagynánk a felkészülést. És lehet, hogy már nem lenne idő olyan jellemet kialakítani, ami az örök életre alkalmas. Éppen ezért nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy mik a jelek, és azt is tudjuk, hogy egy jelen idő hamarabb lezárul, mint hogy Jézus eljöjjön a mennyből. Éppen ezért az egyetlen logikus cselekedet, ha azonnal hozzáfogunk ahhoz, hogy ne csak szüzek legyünk, ne csak elővegyük a lámpásainkat, és várjuk a vőlegényt, hanem szerezzünk Istennel tapasztalatokat a Szentlélek által, nap mint nap. Hogy ezeket a tapasztalatokat elraktározzuk, és engedjük, hogy a szívünk legmélyebb szintekig behatoljon a Szentlélek, és rámutathasson a jellemünk fogyatékosságaira. Isten végül nem önkényesen zárja be az ajtót sem, hanem akik ellenállnak, azok nem lesznek alkalmasak már a változásra. Magukat zárják ki, mert megkeményedik a szívük. Nekünk is éppen ezért minden halogatás csak keményíti a szívünk talaját. Mit gondolunk? vajon már abban az időben élünk, amikor lehet a fügefa ágát látni, hogy zsendül? Ugye úgy látom, körülbelül mindenki bólogat erre. Ugye Jézus is időjárási példával szemlélteti ezt a változást, ami az utolsó időben megy. Érdekes, hogy most is óriási időjárási változások vannak, a klímaváltozás is itt van. Tehát már csak ezért a párhuzam is fel kéne, hogy ébresszen bennünket. Tehát az egyetlen logikus cselekedet nekünk az lenne, hogyha most elkezdenénk készülni. Ugye kikkel azonosíthatók a szüzek? Beszéltünk rá, hogy nem a világgal, nem a vallásos emberekkel, nem a kereszténységgel, nem is csupán az őszinte hívőkkel, hanem pont azokkal, akik a legkomolyabban veszik az igét. Mit mondhatunk tehát kikkel? Akik pontosan ismerik ezt a példázatot is. Azok közül fognak kikerülni, mind az okos, mind a balga szüzek. Nem azok lesznek a balga szüzek, akik nem ismerik ezt a példázatot, vagy nem jól ismerik. Annak ellenére lehet a balga szüzek csoportjába kerülni, hogy valaki tisztán ismeri az erről a példázatról szóló tanítást, hiszen ez is a világosság része. Tehát az ismeret ennyire nem üdvözít bennünket. Csak a gyakorlat, a gyakorlati hozzáállás számít. A hitáltali megigazulás üzenetét átültetni a gyakorlatba, ezt tanulmányozni, ez a tűzben megpróbált arany, amiről a Jelenések könyve szól. Ezzel hozható párhuzamba, ez az olaj is a lámpásunkba, erre van szükségünk. És mi az okos szüzek sikerének a titka? Ugye, hogy nem csak a késői esőt várják, a Szentlélek végső kiáradását, hiszen az már késő lesz, hanem a korai eső az ő személyes életükben megvalósul a Szentlélekkel szerzett legmélyebb közösség. Ez volt a tanítványoknál is pünköstkor a felházban, és majd utána áradt ki széles körben is a Szentlélek azoknak is, akiknek prédikáltak, és a saját életükben részesültek a korai eső tapasztalatában. Én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ebből a szempontból gondolhassuk át újra és újra ezt a példázatot, és ne soroljuk magunkat automatikusan az okos szüzek közé, hanem mindent megtehessünk annak érdekében, hogy végül azok között lehessünk, és ott lehessünk azok között, akik örömmel várják majd a főlegény eljövetelét. Amen. Mennyei jó atyánk, köszönjük neked ezt a példázatot, ami alapján valójában láthatjuk magunkat. Te látod, hogy sokszor többre értékeljük magunkat, mint amilyenek valóban vagyunk. Kérünk, segíts, hogy megláthassuk a valódi állapotunkat, de ez ne elcsüggesszen bennünket, hanem még inkább hozzád irányíthasson, hogy nélküled ne akarjunk egy lépést sem tenni. Adj nekünk új tapasztalatokat. Segíts, hogy a te szent lelkedet teljesen beengedhessük az életünkbe. Segíts, hogy ne elégedjünk meg azzal, hogy hallgatjuk, hogy olvassuk az igét, hogy nem engedjük be más tanítások és a világ befolyását az életünkbe. Ne csak ennyiből álljon a mi hitünk, hogy ilyen passzív módon éljük a vallásos életünket, hanem a te szent lelked munkáját engedjük az életünkben teljes körűen. Adj nekünk újabb és újabb tapasztalatokat, amiket elraktározhatunk arra az időre, amíg várjuk a te eljöveteledet, és a legnehezebb időkbe is, amik erőt adhatnak nekünk megállni. Kérünk, segíts ebben bennünket, és segíts kérünk, hogy az okos szüzek között lehessünk, és ott lehessünk végül a mennyegzőn. Jézus nevében. Amen.